Valahogy úgy éreztem most egy ilyen evil laugh-val, egy gonosz nevetéssel kell indítsam a mai kávézó a világ végén. Szevasz, Robert.
Meg is rettentem.
Igen, nem, ez is bennem
hirtelen van. Belém fagyott a szó.
Belém fagyott a szó.
Nagyon vicces, rögtön előre szaladok, mert nagyon nagy eseménynek tartom, hogy fogunk beszélni egy magyar vonatkozású filmről, és elnézést, hogy így hirtelen, csak hogy belém fagyasztottad ebben a gúnyos, kísérteties, horror-szerű kacajjal.
Nagyon csak hallottam a thriller lemezt a Jacksontól, úgyhogy ez megy.
Igen, azt most nem tudom, hogy a jubileumi kiadásának jelent meg nem olyan régen, újra masterelve, visszafelé lejátszva, és mondjuk nem veszít semmit a varázsából, tehát biztos ez ilyen generációs történet, de ha már beemelted Michael Jacksont, és egyébként visszahallgattam a Puzsé Robis műsort, amit a Spotify-on meg lehet hallgatni, ez jó lett, menjetek rá, hallgassátok vissza. Ott szintén valamilyen oknál fogva tudat alatt így, miatt, hogy nem tudom, de ott is beemelődött a Michael Jackson.
Hát én nagyon nagy Jackos voltam, tehát hogy én konkrétan Michael Jackson fanklubba is jártam, a Petőfi csarnokba, nagyon jól tudtam moonwalkolni, meg tudtam nyomni a Jackos táncokat, volt, hogy Szigetszentmártonban, az iskolai táborban.
Aki kíváncsi, hogy moonwalkol megmenni Márk, az jöhet ide a látványstúdióhoz,
és licitálhat.
Lehet kis papírra írni különböző tételeket, és amelyik
lesz
olcsó, szimpatikus lesz, az elnyeri méltó jutalmát, tehát láthatok valami moonwalkot. Hát ez egyre jobb lesz.
Na, hogy a
horror nevetés volt egy hasonló utopisztikus történet. 60-as, 70-es években készült egy amerikai science fiction, ahol szintén ezt a témát feszegették, mint nem akarom elölni a poént, mint ez a magyar vonatkozású science fiction animációs film. Élelem tekintetében, újrahasznosítás tekintetében, és idefelé jövet a piros lámpánál elkezdtem gőzerővel keresni ilyen összesítéseket, hogy milyen amerikai, illetve nyugati fantasztikus filmek készültek mondjuk 1951-től 71-ig bezárólag.
És mit találtál?
Nagyon vicces, mert a Holdra utazás volt a fő témája, a tínédzser zombik támadása, miután akartam mondani, iszapszörnyek, valamint
a mocsári szörnye,
iszapszörnyek visszanéznek kettő, igen, ilyen hasonló történetek, úgyhogy sajnos nem találtam meg, de igyekszem ezt
pótolni. Ed Wood féle, mindenféle, igen, földön kívüliek támadása.
Maradjunk abban, hogy az Ed Wood az még egy fogyasztható történet azokhoz kép. Tehát ha valaki Guantanamo-val leültetnének, és meg kéne néznem ebből a sorozatból mondjuk 4-5-öt, lehet, hogy ott elmondanék mindent.
Na, hát most már tudjuk, hogy akkor Robit mivel lehet sarokba szorítani, hogyha ki akarunk szedni.
Úgyhogy sajnos nem találtam meg, azt hiszem, hogy az Anthony Quinn volt a főszereplője ennek a filmnek, és arról volt szó, hogy túlnépesedés van a Földön, és hogy hasznosítják újra az embereket, akik elhaláloznak, és hogy itt is egy időintervallumon megad, hogy mennyit élhetsz. Tehát szabályozva van, hogy mennyi időt tölthetsz el.
Most már mondjuk el akkor a hallgatóknak, hogy a Műanyag Égbolt című filmről van szó, amivel kapcsolatban lesz is egy telefonos interjúnk Szamosi Zsófival, az egyik szereplővel, hát ha lehet így beszélni, mert hogy ilyen rotoszkópos technikával kvázi őket rajzolták meg, és hát ők a főszereplő Keresztes Tamással.
Ez azt jelenti, hogy valójában eljátszották a szerepet, és utána lett rá
rajzolva
kockánként, azt hiszem. Igen. Az milyen meló lehet.
Melós, még majd meg is kérdezzük, hogy ez hogy működött. De ugye hát a szokásos problémám a science fictionnek, hogy megint egy rendkívül negatív jövőképet látunk csak. Tehát hogy ebből látszik egyébként, hogy te is mondtál, hogy mikkel foglalkoztak a science fictionnek, hogy valahogy mindig a félelmeinket vetítjük előre a jövőbe, és mindig az aktuális kornak a félelmeit, az atomháborút, a társadalom szétesését, ebben az esetben meg a környezeti katasztrófa az, ami körül mozog itt a dolog, mert a Műanyag Égboltban is az van, hogy Budapest egy búra alatt van, nem és lehet, csak ott lehet élni.
Igen, nem lehet, hogy az az oka, hogy valójában tényleg így működik a tudatalatti, és akkor itt megint visszautalnék arra a mesterséges intelligencia által gerjesztett hölgyre, aki...
A lób,
aki... Ez egy elég bonyolult történet, én most nem fogom tudni úgy visszaadni, mint te. Ugye arról volt szó, hogy valaki generálni szeretett volna egy logót, és megadott különböző instrukciókat a mesterséges intelligenciának, és egyszer csak előkerült egy ilyen csodálatos...
Egy ilyen zombinőszerű valami. Ilyen,
nem is tudom, egy ilyen zombinő, igen, egy tínédzser zombinő.
Igen, hogyha érdekel benneteket ez részletesebben, akkor hallgassatok meg a Puzsíros adást, mert egyébként ott sokat beszéltünk róla, és eléggé komplex. Igen, tehát
és
ezek
arra
a félelmek...
szerettem volna utalni, hogy, hogy valószínűleg biztosan megy most már minden rendező, és hogy mivel ebben lehet a legjobban appellálni a figyelemre, ezért mindig, vagy tényleg ennyire sötéten látjuk már a jövőt.
Hát szerintem alapvetően sötéten látjuk a jövőt, az is tény, hogy a sötét dolgokkal könnyebb operálni, bár a filmeknél pont
ja,
nem.
Hogy nagyobb figyelmet kap.
Hát
igen,
nagy, az látszott már a Puzsíros adásnál is beszéltünk erről, hogy a Robi egy pessimistább világképet fest, és erre jobban tudnak az emberek rezonálni. Ezért van az, hogy mondjuk például a populista politikában is sokkal inkább az ellenségkép generáláson épül, hogy ők az ellenség, és mi majd akkor megvédünk az ellenségtől. Ugyanígy van ez ezzel, hogy az emberek arra tudnak mozdulni, hogy akkor igen, akkor van valami szörnyűség, és aztán az ellen föllépni, az már sokkal jobb. De az, hogy minden oké, arra nem annyira mozdulnak az emberek, ez biztos megvan az evolúciós oka, és valamikor be is szeretnék hívni egyébként egy pszichológust beszélgetni erről, meg a klímaszorongásról, meg ilyesmi, tehát lesz majd egy ilyen adásunk is,
tehát
valamikor a jövőben.
Flower Power a jövőben az nem játszik.
Az nem. Próbálkoztak vele a hippik, aztán nézd meg, mi lett belőle. Na, de majd erről egy kicsit később, már mint a műanyag égboltról, én arra gondoltam, hogy egy picit beszéljünk már egy olyan jelenségről, ami most Budapesten zajlik, ha már a mai adásunk egyébként Budapestről fog szólni, és Budapest remélhetőleg zöld jövőjéről.
Na, mi zajlik a városban?
Képzeld el, hogy a régi Hyatt szálló, megvan a Hyatt szálló a Lánchíd mellett, ez a hát 80-as években épült ilyen kiálló barna ablakai vannak, akkor még Atrium Hyatt volt, értem, igen, most már nem
kaszinó,
Hyatt.
Aminek a kaszinó van
az aljában.
Igen, megvan.
Na, tehát az az Atrium szálló, igen, mert most már nem Hyatt, hanem nem tudom mi volt legutóbb, mert ugye adják, veszik ezeket, és ezt most felújítják ezt az épületet, nagyon sokáig üresen állt, és most átépítik. És egyrészt el akartam mesélni nekem, komoly személyes kötődésem van ahhoz, mert apukám, amikor jött haza Magyarországra, ugye ő Nyugat-Berlinben élt, és akkor csak néha jött ide látogatni engem, és egyszer ott szálltak meg, és hát ez óriási dolog
csak
volt.
Csak ugyanabban a szobában, mint Freddie Mercury.
Hát nem, az mondjuk nem, mert az egyik hátsó utcára néző szobában voltunk, de egyáltalán oda be lehetett menni. Persze ki akartak minket zavarni a kis újpesti panel suhancokat, mert vittem a haveromat is, és mondtam, hogy nem, apukám, mindjárt jön ide.
Ez olyan élmény lehetett, mint mondjuk a 80-as években egy dollárboltba bemenni körülbelül,
igen,
nem?
Igen, az csak mondjuk ez még szteroidon, tehát hogy ez még durvában ott volt, és nagyon-nagyon jól nézett ki ez az egész hali belül, föllógattak egy nagy repülőgép modellt, és üvegliftekkel lehetett fölemenni, nagyon-nagyon menő volt, de hogy és akkor az egész épületet is annak láttam, de hogy milyen érdekes, hogy ezek a modern épületek mennyire tudják tartani ezt a külalakot mondjuk 30-40 évnél tovább, mert hogy mostanra viszont egy ilyen eléggé ormótlan, ronda, ilyen szociépületté. Igen, kopott a dolog. Úgyhogy ez azért mindig egy érdekes kérdés a modern építészetnél.
Hogy milyen lesz ez a stílus, milyen lesz ez az építészeti stílus, ami maradandóvá tud válni?
Hát vagy tudunk egyáltalán olyan modern építészetet csinálni, ami hosszú távon is értékálló.
Hát itt van a line, amiről szintén beszéltünk, ugye, amit most fognak megkezdeni építeni, ez
hát
az iszonyú durva a beruházás.
Igen, tehát hogy ott is kérdés, hogy az igen, az kiállja az idő próbáját, de úgy általában vannak egyébként modern épületek, amik szerintem kiállják, de nagyon nehéz.
De vannak régi, ez abszolút minimál ilyen kockaformák, meg ezek a leegyszerűsített derékszögű dolgok, a mai napig a 60-as években kezdődött ugye ez az építészeti világ, ez a pop art, meg
hát egy sőt, picit ez a... Hát sőt, ott van a Bauhaus, ami meg még korábban, ami a 20-as években és mind a mai napig egy Bauhaus
na,
villa.
Na hát én ebbe látom például abszolút a maradandó formáknak a világen.
Igen, csak nagyon nehéz, amikor ott vagy benne, akkor tök nehéz meglátni, hogy mi lesz az, ami valóban jól fog kinézni akkor. Mert akkor, amikor az Atrium Hyatt épült, akkor ez maga volt a abszolút science fiction, és azt sose gondoltam volna, hogy ez kimehet a divatból, mert annyira progresszív volt, és lám-lám, most meg az van, hogy hát egyébként hála Istennek nem elbontják az épületet teljes egészében, amit nagyon örülök, hogy nem az van, hogy megint, hogy leromboljuk, és aztán újraépítjük, hanem csak átépítik, és ez nagyon-nagyon jó irány.
Két szerencsé, hogy szerkezetileg olyan állapotban van, hogy akkor
nyilván ez sem elékes. Igen, ez sem elékes. Viszont amin fölbosszantotta magam, hogy írták, hogy kiemelt állami beruházásnak számít, így nem kell még azt a kötelező 5% zöld terület kialakítás sem tartaniuk. Tehát az milyen már, hogy ha kiemelt állami beruházás, akkor nem kell a környezetvédelemmel
belőni. Na jó, de itt az a kérdés, hogy a paragrafus-e a fontos, vagy tényleg meglátják-e megint azok a döntéshozók? Tudom, hogy a vesző paripám, hogy itt most már ezen, tehát ha ott van a lehetőség rá, és hangoztathatunk rá, hogy akkor miért nem. És ugye miért ne lehetne megcsinálni, ami a tevesző paripád volt például, hogy egy önellátó kerti történetet hozni létre a tetejére akár, simán, amit simán lehet használni az étteremben, stb.
Hát valószínűleg az étterem magának a szálloda vendégének is kellemesebb lenne, hogyha néhány fa árnyékában üldögélhetnének kint a teraszon, nem pedig közvetlenül az autós körforgalom mellett. Ennek ellenére látványterveket megnézve nem látom, hogy számolnának egyetlen egy darab kórófával is akár.
Ez elindult már ez a projekt?
Ez elindult már, tehát maga a bontás már elkezdődött, és fönt van egyébként
annyira nem járok a városban, szerencsére.
Hát én is a 24.hu-n olvastam, találtam ezt a cikket, a címe, hogy elindult a Lánchíd melletti Sofitel, most meg kell nyissam, és lassan üzemel itt az internet, tehát elindult a Lánchíd melletti Sofitel részleges bontása, látványterveken látszódik az utód, ez a címe, 24.hu-n találtam, és egyébként ott vannak a látványtervek, tehát ha érdekel valakit, hogy fog kinézni, illetve az egész akkori épületnek a története is érdekli a kedves hallgatót, akkor itt el tudja olvasni, de hogy azért így igen, tehát ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy amikor város tervezel, akkor mennyire nehéz dolgod van abban, hogy kitaláld, hogy mik lesznek az igények, milyen lesz az ízlés, és mik lesznek az igények mondjuk 50 év múlva, mert hogy pont az egyik cikk, amit olvastam, ott arról volt szó, hogy a korábbi polgármester, ugye Tarlós István, ő a 70-es évek gyermekeként igazából azt az igényt próbálta kiszolgálni, legyen minél flottabb az autós közlekedés, minél több sávon lehessen közlekedni, mert a 70-es években ez volt a trend, és aztán most már ez most már
hát ez már radikálisan változik. Sőt, ki tudja, hogy ez lesz a jövő. Ugye volt egy ilyen kérdésünk is a Rádió Café platformjain, hogy lehet-e autó nélküli belváros, vagy
igen,
sem?
Igen, lehet-e, vagy legyen-e, igen, hogy autómentes zöld belváros, és egyébként meglepő módon azt hiszem, hogy a szavazás eredménye az döbbenetesen magas számban az volt, hogy autómentesre ment a szavazat, tehát azt mondja, hogy a kérdés úgy szólt, hogy legyen-e Budapest belváros autómentes övezet, és 81% azt mondja, hogy naná, 19% hogy dehogy. Úgyhogy azért így többségében legalábbis a Café hallgatók erre szavaznak. De majd egyébként erről is fogunk beszélgetni Zakar Andrással, aki jön ide hozzánk, ő a Főkert ügyvezetője, úgy volt, hogy Bartóczi Sándor is jön, aki pedig a budapesti főtájépítész, de őt berendelte magához Karácsony Gergő.
Ez olyan rosszul hangzik, hogy berendelték.
Igen, beletrendeltes, raportra hívták. Hát mi majd, én meg majd fölhívom Karácsony alatt, hogy azért milyen dolog már, hogy elhappolja az utolsó pillanatban a vendégeinket, nem így van ez.
De hát nem így van. Zenélünk egyet, aztán
zenélünk, mivel
figyelj, az első adásunk első számával szeretnék ismét bázírozni egy kicsit, ami ugye a DJ Kicks féle Tiga régi albumnak egy remix verziója volt, aminek megjelent egy ilyen kávézósabb, kicsit akusztikusabb tétele, ez pedig a Raubwalkunk Ich und Elaine című tétele.
Sehr gut, sehr gut.